Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Vannak olyan kapcsolataink, amelyekhez azért ragaszkodunk, mert időt, energiát és érzéseket fektetünk beléjük. De mi történik akkor, amikor már nem adnak vissza, csak visznek, és ilyenkor miért maradunk mégis? Megszokásból, félelemből, vagy mert úgy érezzük, hogy túl sokat tettünk bele ahhoz, hogy elengedjük? A viselkedési közgazdaságtan ezt egy különös fogalommal írja le, elsüllyedt költségek. Témánk, ami már nem térül meg, avagy kapcsolataink rejtett költségei. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben 0740-274-165, tehát 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt dr. Ser László egyetemi adjunktus közgazdász pszichológust. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is, és köszönöm szépen a meghívást. Itt ugye egy olyan felvezető volt, amelyik utal is arra, hogy az emberi kapcsolatok, azok mindenkinek vannak emberi kapcsolatai, ugye, hogyha mondjuk szétnézünk emberként a mindennapokban, akkor azt látjuk, hogy emberi kapcsolatok nélkül nem is nagyon lehet létezni. Ugye még azoknak is szükségük van emberi kapcsolatokra, akik egyébként azt állítják magukról, hogy nagyon befele fordulók, és csak emlékeztetésképpen szeretném azt mondani, hogy a viselkedési közgazdaságtan az nem egyenlő a pszichológiával, tehát az, amiről beszélgetni fogunk, pontosabban ugye arról, hogy az emberi kapcsolataink keretében hogyan érvényesülnek ezek a jelenségek, hogy mondjuk úgy érezzük, hogy nem kielégítő egy emberi kapcsolatunk valakivel, ezt tényleg csak a viselkedési közgazdaságtan szemszögéből fogjuk nézni, és mindezt azért, mert érdemes néha átgondolni racionálisan is az emberi kapcsolatainkat. Ez viszont nyilván nem egyenlő azzal, hogy megoldjuk az emberi kapcsolatunk problémáit. Tehát ezt azért fontos tudni, hogy itt mi csak arra vállalkozunk, és én személyesen csak arra vállalkozom, hogy próbáljunk meg egy olyan szemszöget is látni, ami segítségével racionálisabb szemszögből láthatjuk az emberi kapcsolatainkat.
Köszönjük a kiegészítést, és persze a hozzászólását is. Mai témánk tehát, ami már nem térül meg, avagy kapcsolataink rejtett költségei. Adjunktus úr, a mai Összhang következő perceiben beszéljünk az elsüllyedt költségekről és az emberi kapcsolatokról. Hát ön szerint mit jelent pontosan az elsüllyedt költség fogalma, és hogyan jelenik meg ez az emberi kapcsolatainkban?
Az elsüllyedt költség fogalma, a közgazdaságtani fogalom, tulajdonképpen azt jelenti, hogy tegyük fel, belefektetünk pénzt vagy energiát valamibe, elköltjük azt, és tudjuk azt, hogy nem lehet visszaszerezni, de ennek ellenére ragaszkodunk ahhoz a dologhoz, amire elköltöttük, és annak ellenére is nem akarunk túladni rajta, hogy már látjuk azt, hogy nem szolgálja az előnyünket, vagy legalábbis
nem jár különösebb előnnyel számunkra. Na most egy példával érzékeltetném, hogy így az emberi kapcsolatokban hogy van ez jelen. Tegyük fel, hogy megveszünk egy drága mozijegyet, elmegyünk moziba, és beülünk, és a film negyed óra után elég borzalmas. Tehát ott ülünk, ugye elköltöttük a pénzünket, és szembesülünk ezzel a dologgal, hogy talán ez nem volt a legjobb vásár, elég rossz filmre ültünk be. A legtöbb ember végig szenvedi ilyenkor a filmet, és úgy szokott érvelni a legtöbb ember, aki végig szenvedi ezt a mondjuk 2 órás filmet, hogy hát ha már kifizettem, akkor nem hagyom elveszni ezt a dolgot. Tehát tulajdonképpen annak ellenére, hogy racionálisan az lenne a helyes döntés, hogy felálljunk és elmenjünk, úgy gondolkodunk, hogy ha már elköltöttük azt a pénzt, akkor most már inkább élvezzük, még akkor is, hogyha nem élvezzük. És hát, hogyha nem pénzről beszélünk, hanem például befektetett energiából, vagy odafigyelésről beszélünk, például nem filmről, hanem emberi kapcsolatainkról beszélünk, ugyanúgy érvényesülnek ezek a helyzetek az emberi kapcsolatainkban is.
Mondok egy példát erre is, tegyük fel egy 15 éve tartó, de már régóta toxikus barátság. Vagyunk, nem tudom, valahogy jó barátunk, vagy egy barátunk, akivel már nagyon régóta barátok vagyunk, vagy akár házasság, és hát ugye nagyon gyakran úgy merül fel a kérdés, hogy már nem dobhatunk 15 évet az ablakon, holott ugye lehet, hogy érdemes lenne racionálisan végig gondolni néha az emberi kapcsolatainkat. Tehát az elsőjött költségek azok a költségek, amelyeket már a múlt elvitt, de mi még mindig ragaszkodunk hozzájuk, mert úgy gondoljuk, hogy a jelenben kockázatos lenne kiszállni egy ilyen kapcsolatból, vagy valójában egy kár érne minket azért. Különböző okokból, amelyek elég gyakran vagy irracionális okok, vagy pedig az emberi természetnek a sajátosságaiból származnak.
Folytassuk azt a gondolatot, azt a gondolatunkat, ami már a felvezetőnkben is elhangzott, hogy tanár úr, miért maradunk benne gyakran olyan kapcsolatokban, amelyek már nem adnak, csak visznek?
Nem könnyű megközelíteni ezt a kérdést, mert ugye az emberek nagyon sokfélék. Tehát, hogyha mondjuk a pszichológia szemszögéből nézzük, akkor is rengeteg dolgot lehetne az egyedi esetek szintjén magyarázni. Tehát egyrészt más személyiségek vagyunk, másrészt meg az az emberi kapcsolat, a másik fél is más típusú személyiség. Tehát azt azért előre bocsátom, hogy egy általánosabb módon tudjuk itt megközelíteni ezt a kérdést. Minden esetre azt tudni kell, hogy valahogy úgy alakult ki az agyunk az elmúlt néhány százezer évben, hogy veszteségkerülésre van beállítva. Ami azt jelenti, hogy a veszteség fájdalma kétszer olyan erős, mint az új dolgok megszerzése fölötti öröm. Tehát magyarul nem nagyon szeretünk dolgokat elveszteni, sőt, kétszer annyira irtózunk attól, hogy valamit elvesztünk, mint amennyire örülünk annak, hogyha valamit nyerünk. És hát mondjuk ezt egy példával érzékeltetném, és ez nagyon szépen kapcsolható arra is, hogy miért ülünk például egy olyan kapcsolatba, amelyek csak visznek és nem adnak. Tegyük fel, van egy régi autónk, és az hetente lerobban, és gyakorlatilag hordjuk a szerelőhöz heti rendszerességgel, és kis összegeket költünk rá, de nem feltétlenül gondoljuk végig, hogy ez milyen nagy költség hosszú távon, hiszen ragaszkodunk ehhez a régi autóhoz. Pedig, hogyha logikusak és racionálisak vagyunk, akkor megtörténhet, hogy azt kellene mondjuk egy adott ponton, hogy igen, el fogom engedni ezt a régi autót, azért, mert túl sok az apró és rendszeres befektetés ebbe az autóba. Úgyhogy ezen a párhuzamon elindulva a kapcsolatokban is nagyon gyakran ezt tesszük. Folyamatosan szereljük a másik szemét, vagy a dinamikát köztünk és a másik személy között, és hát ugye annyi és annyi energiát belefektetünk néha egy kapcsolatba, hogy már nehéz kiszállni, sőt egyre nehezebb kiszállni, és hát ez csak úgy viszi el, hogy úgy fogalmazzak ilyen egyszerűen, az életerőnket. Úgyhogy valójában a fő oka annak, hogy ez a veszteségkerülés, vagy, bocsánat, hogy ez az elsüllyedt költség létezik, ez a jelenség, az, hogy veszteségkerülők vagyunk. Tehát nem szeretjük azt, hogy például lemondjunk valamiről, mert kockázatot látunk benne, hanem inkább benne ülünk, annak ellenére, hogy folyamatosan csapolja le az energiánkat, vagy az életkedvünket, stb. Stb. Tehát alapvetően a veszteségkerülést lehet kinevezni egy fő oknak emögött, a jelenség mögött.
A témánkhoz kapcsolódik, így legyen szó, az idő illúziójáról is. Miért érezzük úgy, hogy kár lenne elengedni, ha már ennyi időt és energiát fektettünk belé?
Nyilvánvalóan az idő is számít. Tehát az előbb utaltam is rá, és hogyha ezt most így kérdésként meg is kaptam, akkor természetesen kibontom. Nyilvánvalóan ez a veszteségterülés jelensége, ez meghatározza azt, hogy nem szeretünk valamit feladni, mert a feladás az veszteség. Viszont ahogy az idő telik, úgy bonyolodnak a dolgok. És ennek az oka az, hogy az egónk, az identitásunk is benne van ebben a problémában. Engedünk valamit, amiben mondjuk éveket fektettünk bele, legyen az bármi, de nyilván mi most az emberi kapcsolatokról beszélünk, azzal egyúttal be is kell ismerjük, hogy hát tévedtünk, vagy akár azt, hogy egy adott életszakasz lezárul, és mi nem biztos, hogy szeretnénk szembesülni avval, hogy egy adott életszakasz lezárul, vagy aztán avval pláne nem szeretnénk szembesülni, hogy tévedtünk. Ugye a legtöbb ember ezt ilyen egókockázatként éli meg, tehát sérti az egónkat, hogy beismerjük magunk előtt, hogy tévedtünk, igaz? És valójában az idő az így szól ebbe bele, hogyha mondjuk egy példával közelíthetnénk meg ezt, akkor azt tudnánk mondani, hogy tegyük fel egy régi iskolai barátság, idézzünk fel egy ilyet. És sok idő eltelt, és már nincs közös témánk az illetővel, minden találkozó velük egy ilyen nyögvenyelős, érezzük azt, hogy nem olyan, mint régen. És mégis erőltetjük, mert úgy érezzük sokszor, hogy ha elengedjük, azzal a saját fiatalkorunk egy darabját is feladjuk. Ez most egy nagyon ilyen konkrét példa, de az élet több területén lehet ezt vizsgálni. Tehát az idő telik, és valójában mi az egónk miatt, az identitásunk,
meg ilyen nosztalgikus elemek miatt sokszor nem akarunk szembesülni, vagy nem akarjuk magunkat szembesíteni avval, hogy talán érdemes valamit tenni, hanem egyszerűen csak megyünk tovább. Van ennek egy ilyen angol kifejezés, a default effect, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az alapértelmezett hatás. Tehát, hogy nem csinálunk semmit, hanem hagyjuk, hogy a dolgok történjenek, anélkül, hogy mi valamit
tennénk. És hát itt felmerül az a kérdés is, hogy néha nem is az emberi kapcsolatot sajnáljuk, hanem a saját múltunkat sajnáljuk, amiben hittünk. Tehát, hogyha így veszük, akkor itt a veszteségkerülés és az előzőekben elmondottak mellett azt is hozzá kell tegyük, hogy néha az egónk, néha a saját identitásunk is rudas ebben a kérdésnek a, hogy is mondjam, halasztásában.
Vajon hogyan torzítja akkor a döntéseinket az, hogy a jövő helyett a múlt befektetésére fókuszálunk valamiképpen?
Ugye, nagyon érdekes dolog, hogy ha mondjuk, most ugye elég sok mindent kibontottunk itt ennek a témának a kapcsán, tehát mindenki gondolhat a kedves hallgató közül is valamelyik emberi kapcsolatára, nem feltétlenül kell egy központi, tehát a mindennapjaink szempontjából központi, fontossággal bíró kapcsolatra gondolni, hanem egy bármilyen emberi kapcsolatra, amelyik hosszú idő óta fennáll, hogyha mi a múlt befektetésére fókuszálunk, tehát ugye ez azt jelenti, hogy valamikor régen létrejött ez a kapcsolat, volt ennek egy oka, volt ennek egy célja, és akkor ez még egy működőképes kapcsolat volt, és ma már kevésbé az, akkor tényleg felmerül a kérdés, hogy talán egy kicsit túlságosan ragaszkodunk a múlthoz, és nem akarunk szembenézni a jelennel. Ugye ez volt itt az előző kérdésnél is az, amit boncolgattunk. Van ennek egy neve. Úgy hívják, hogy egy visszapillantó tükör szindróma, ami azt jelenti, hogy ha folyamatosan a visszapillantó tükröt bámuljuk, akkor előbb-utóbb neki fogunk menni valaminek, mert a visszapillantó tükör látványa, vagyis legalábbis az, amit látunk a visszapillantó tükörben, az elvonja a figyelmünket. Tehát, hogy gyakorlatilag a jelenben lenni racionálisabb döntés, viszont mi a múltban vagyunk érdekeltek lenni, különböző okokból, ugye veszteségkerülés, meg egókockázat, meg sok mindenről beszéltünk itt az előző percekben. Tehát gyakorlatilag, hogyha mondjuk közgazdászként gondolkodunk egy emberi kapcsolatról, ami ugye nem kötelező, és senki nem mondja, hogy a közgazdászok nem tévednek, de most így analógiaként használtam ezt a közgazdászót, hogy ha racionálisan gondolkodunk az emberi kapcsolatainkról néha, akkor azt kellene mondjuk, hogy az emberi kapcsolatok keretében is a jövőbeli várható hozam, ha úgy tetszik, tehát hogy a jövőben milyen potenciál van egy kapcsolatban, az alapján kellene meghozzuk ezeket a döntéseket, viszont mi mindig a visszapillantó tükröt bámuljuk. És hát Mondjuk kérdezzük meg magunktól, tehát így hogyha egy konkrét példát lehetne erre így felhozni, kérdezzük meg magunktól, hogy ha ma lennénk 30 évesek, 40 évesek vagy 50 évesek, a jelenlegi eszünkkel, és ma ismerkednénk meg azzal a bizonyos emberrel, akkor újra kezdenénk vele a kapcsolatot, vagy nem kezdenénk újra a kapcsolatot. Ez gyakorlatilag egy ilyen szimuláció, tehát hogyha mondjuk valaki egy gyerekkori barátjára, vagy egy egyetemi jó barátjára gondol, de és visszaviszi magát az időben, de a jelenlegi eszét használja, és felteszi ezt a kérdést, hogy ha most ismerkednék meg vele, akkor újra elkezdeném vele ezt a kapcsolatot, vagy nem. Az ilyen típusú kérdésekre adott válaszok nagyon közel állnak ahhoz, amit én az előbb racionálisnak kikiáltottam. Azért, mert hogyha erre a kérdésre a válasz az, hogy igen, újra kezdeném most is, akkor ez a kapcsolat tele van energiával. Ez a kapcsolat olyan kapcsolat, amelyik abból a racionális szempontból is, amit az előbb mondtam, hordoz magában számos előnyt, meg számos olyan közös potenciált a jövőre nézve, amit egy gyümölcsöző emberi kapcsolattól, amit elvárunk. Úgyhogy alapvetően ez szerintem az egyik legfontosabb kérdés, amit meg kell fogalmaznunk néha az emberi kapcsolataink átvizsgálásakor, hogy a mai eszünkkel, ha visszamennénk akkor az akkori időkbe, és ezt a kérdést megválaszolnánk, akkor mi lenne a válasz?
Nem ártana, hogyha a belső párbeszédekre is gondolnánk.
Igen, hát szerintem mindenki tud azonosulni avval, hogy a kedves hallgatók is biztos vagyok benne, hogy sokat gondolkodnak emberi kapcsolataikról, mint mindenki, mint minden ember, hiszen társas lények vagyunk. Ezek a belső gondolatok nagyon gyakran ilyen úgynevezett narratívákba állnak össze, belső monológokba, belső párbeszédekbe, ha úgy tetszik. De gyakorlatilag azok a történetek, amelyeket azért találunk ki, hogy igazoljunk valamit, igazoljuk azt, hogy miért vagyunk valamilyen helyzetben benne. És óriási szerepe van, ugye a pszichológia tudománya és a terapeuták is ezt nagyon tudatosan szokták boncolgatni, mondjuk a terápiás praxisban is, de amúgy viselkedési közgazdaságtan szempontjából is pontosan ilyen fontos az, hogy a narratívák arra jók, hogy csökkentsük a belső feszültségünket. Tehát ha megmagyarázunk egy jelenséget, és azáltal, hogy kimondjuk, vagy legalábbis kigondoljuk, hogy mi miért van úgy, ahogy van, azzal valójában semmi egyebet nem teszünk, mint csökkentjük, tehát hogy racionalizálunk, és csökkentjük a belső feszültségünket. Kevesebb kérdőjel marad bennünk, ha úgy tetszik. És hát elég sok olyan belső narratíva, ilyen belső párbeszéd, vagy belső magyarázat születik bennünk az emberi kapcsolataink által. Például tipikusan megjelenik a megmentő narratíva. A megmentő narratíva azt jelenti, hogy amikor a másik félre gondolok, tehát egy emberi kapcsolatban a másik félre gondolok, akkor olyasmit gondolok, hogy hát nélkülem az a személy nem
bírná, vagy teljesen tönkre menne, vagy én tartozom neki annyival, hogy segítsek neki. Tehát ez a megmentő narratív, hogy azért vagyok a kapcsolatban, hogy a másikat megmentsem. Például nagyon sokszor szülőknél megjelenik ez, amikor mondjuk már a gyerekük felnőtt, és a szülő a régi sémák, a régi minták alapján még mindig a felnőtt gyerekének is segít, akár, mint hogyha gyerek lenne. Tehát gyakorlatilag ez is egyfajta megmentő narratíva része.
Egy másik ilyen az, amikor abban hiszünk, hogy a másik személy megváltozik. Tehát mondjuk érzékeljük az emberi kapcsolatainkban, hogy talán ez nem működik megfelelően, de abban hiszünk különböző irracionális okokból, hogy egy csapásra megváltozik majd a másik. Tehát majd az ünnepek után biztos megváltozik. Vagy pedig, hogyha elbeszélgetünk vele ennetszer, akkor biztos meg fog változni most már, és akkor minden helyre jön. Tehát ez a varázspálca narratívának is érkezik, hogy egy csapásra megváltozik az illető. Ez ugye tulajdonképpen azt is jelenti, hogy félretesszük a múltbeli tapasztalatainkat, mert nagyon hiszünk a jövőbeli remény. A jövőbeli remény hajt minket, hogy a kapcsolatról gondolkodjunk. És még egyet mondanék, mert amúgy sok lehetőség van itt, de egyet még mondanék, az, hogy hát egyfajta áldozatot látunk magunkban, és elfogadjuk azt, hogy ez a kapcsolat már csak ilyen, Ez egyben a felelősség áthárítása is a sorsra, tehát elfogadjuk, hogy hát ez ilyen, ugye, hogy
biztos sokan használják is ezt a kifejezést, hogy hát mindenkinek megvan a maga keresztje,
kell bírni, és hát ez gyakorlatilag az áldozat narratíva. És nagyon gyakran ez amúgy párkapcsolatokban, vagy pedig akár ilyen hosszú távú munkahelyi kapcsolatokban is, ilyen főnök beosztott viszonyban is nagyon-nagyon gyakran megjelenik. Tehát ezek elég univerzálisak, és hát számos ilyen belső magyarázatot, belső narratívát próbálunk találni, hogy igazoljuk azt a helyzetet, amiben benne vagyunk.
Folytassuk ezt a gondolatot a következő kérdésünkkel, hogy Hagyunktus úr, ön szerint milyen belső narratívák, azaz belső párbeszédek, hát például ennyi év után nem adhatom fel, akadályoznak meg a kilépésben?
Igen, hát ugye a narratívákról az előbb beszéltem, és ugye az, ami nagyon hajtja ezt a dolgot, az a félelem. Tehát alapvetően hogyha megpróbálunk magyarázatot találni arra, hogy mi az oka annak, hogy még mindig benne vagyunk egy olyan emberi kapcsolatban, amelyik nem biztos, hogy számunkra valamilyen szempontból jó, akkor elég gyakran felmerül ez, hogy a félelem is jelen van attól, hogy mi lesz, hogyha elveszítjük ezt az emberi kapcsolatot. És hát ennek is van egy neve, ugye a viselkedési közgazdaságtanban a status quo torzítással szokták magyarázni a nem cselekvést. Tehát az, hogy nem akarunk cselekedni, emögött érzelmi elemek vannak, ugye félelem van, tehát érzelmi indulati dimenziója van a dolognak. Az emberi agy ugyanis gyűlöli a bizonytalanságot, tehát nem szeretjük a bizonytalanságot, és írtózunk tőle, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, ami bizonytalanabb, mint a jelenlegi helyzet. Na most, hogyha a jelenlegi helyzet nem elég jó, például egy emberi kapcsolatot úgy ítélünk meg, hogy nem elég jó, de attól még lehet jobb, mint egy teljes bizonytalanság, vagy a kapcsolat nem léte. És ezt jelenti a status quo torzítás, hogy gyakorlatilag a megszokott rosszat biztonságosabbnak érezzük, mint a kiszámíthatatlan, de potenciálisan jobb jövőt. És hát szokták mondani erre, ez már nem az én szakterületem, de ez egy ilyen pszichológiai jelenség, hogy ez a társas magány. Tehát mondjuk egy kapcsolatban van valaki, legyen akár párkapcsolat, tegyük fel, hogy párkapcsolat, de mégis magányosnak érzi magát benne, és ezt társas magánynak hívják, ami valójában egy ilyen elfogadott állapot, egy status quo, igaz? Tehát valójában benne vagyunk egy helyzetben, és bár rossz, de még mindig biztos. És félünk attól, hogy megváltoztassuk. Hát ez elég gyakori amúgy. És én nem is annyira a párkapcsolatokra gondolok most, mert ahhoz nem kell sok fantázia, hanem inkább a munkahelyi viszonyokra. Tehát nagyon sok munkahelyen, tipikusan olyan munkahelyeken, ahol a munkahelyi hierarchia ritkánban változik, ott nagyon is megjelennek ezek a dolgok, tehát a status quo óriási úr abban, hogy inkább ragaszkodjunk valamihez, ami hát nem működik a legjobban, mint hogy valami nagyon új dolog történjen velünk. Úgyhogy azt tudnám mondani, hogy így a narratívák kiegészítésére a félelem az egy elég komoly erő abban, hogy beleragadjunk abba, amiben vagyunk, és ne akarjunk módosítani rajta.
Tehát mindennek és mindenkinek megvan a saját maga szerepe. Esetünkben, ha már a félelemről beszéltünk, konkrétan milyen szerepet játszik itt, ebben a témakörben, ebben a helyzetben a félelem?
Félelem ugye már gyerekkorunk óta az emberi kapcsolatainkban egy központi tényező, és hát fejlődés lélektan szakemberek, tehát akik mondjuk a fejlődés lélektan gyerekpszichológiában jártasak, ők nagyon szépen meg tudnák magyarázni azt, hogy már csecsemőkortól kezdődik az, hogy a szülőkkel való viszony, aztán utána a társas viszonyok, mondjuk a velünk egykorúakkal, ugye óvodában, iskolában, a félelem mindig jelen van ezekben valahol. Tegyük fel, a visszajelzéseiket lessük a társainknak, a visszaigazolásból építjük fel az önbizalmunkat, az identitásunkat. És akkor, amikor felnövünk, akkor ez már lehet, hogy nem annyira drámai, tehát már nem biztos, hogy az önbizalmunk minden esetben mondjuk a társas interakcióinktól fog függni, viszont ettől függetlenül jelen van az agyunk számára az, hogy kockázatos bevállalni nagy változásokat az emberi kapcsolatokban. És én, hogyha egy ilyen kedvenc példát felidézhetnék ezen a téren, akkor az egy evolúciós pszichológiai példa. Az evolúciós pszichológia az ugye az a tudományág, amelyik az emberi lélek, meg psziché működését evolúciós szemszögből magyarázza. Tehát, hogy annó réges-régen az ősemberek idején milyen hatások alá kerültünk, amelyek valójában részeivé váltak a biológiánknak és a mindennapjainknak, és ezáltal továbbra is hatnak ránk, úgyhogy nem is érzékeljük őket. Ez a példa a következő.
Az ősemberek, amikor létrehoztak egy emberi kapcsolatot, mondjuk kellett menni közösen vadászni, akkor rá voltak utalva a másikra. És egyáltalán nem volt mindegy, hogy ha mondjuk valaki valakire megharagudott, akkor az bizalomcsökkenéssel járt, bizalomvesztéssel járt, és az lehet, hogy az életébe került. A mindennapokban, hogyha összeveszünk valakivel, az lehet, hogy nem kerül az életünkbe, ugye remélhetőleg. Viszont az emberi történelem során nagyon sok időn keresztül a bizalomvesztés az életébe kerülhetett az embernek, ezért ez döntően rányomta a bélyegét arra, hogy kétszer is meggondoljuk, hogy mit teszünk egy emberi kapcsolatunkkal. És persze ennek a másik véglete az az, hogy soha egy emberi kapcsolatunkkal sem nézünk szembe, és nem vizsgáljuk meg, mert annyira tartunk attól, hogy ha kiesünk egy emberi kapcsolatból, akkor hátrány ér minket, hogy mindig minden emberi kapcsolatot megpróbálunk fenntartani, egyfajta opportunista módon, és ezt azért tesszük, mert azt reméljük, hogy bármelyik helyzetben lesz valaki, akihez fordulhatunk. Ez nagyon sokszor egy mirázs, tehát gyakorlatilag egy déli báb, mert ez egyáltalán nem így van. Viszont így elmögött is az a félelem van, hogy ha egy viszonylag jelentéktelen emberi kapcsolatunk elvész, abból is lehet, hogy nagy veszteségünk származik.
És most a határvonalak. Tanár úr, melyek a leggyakoribb jelei annak, hogy egy kapcsolat inkább már csak megszokás, mint valódi kötődés?
Egy nagyon izgalmas kérdés ez, ugyanis megint azt kell mondjam, hogy ha az emberi kapcsolatainkat felleltározzuk, akkor egyénileg óriási különbségek vannak, de hogyha mégis kellene mondani néhány ilyen általános, érvényű, ha úgy tetszik, hüvelykúj szabály, hogy hol vannak azok a jelek, amelyekre figyelni kell, hogyha mondjuk egy emberi kapcsolatot ki szeretnénk értékelni, akkor mondhatnék mondjuk egy olyat, evel kezdeném, hogy figyeljük meg, hogy amikor találkozunk az illetővel, akkor azt követően mennyire töltődünk fel, vagy mennyire merülünk le. Például, hogyha egy baráttal vagy barátnővel, mondjuk kávézás, összeülünk kávézni, és hogyha már előre erőt kell gyűjtsünk, hogy leüljünk vele kávézni, akkor ez egy utaló jel lehet arra, hogy talán inkább viszi az energiát, mint hozza. Főleg, hogyha utána is azt érezzük, hogy lemerültünk. Igaz? Tehát ez mit jelent? Ez nem azt jelenti, hogy ez egy rossz kapcsolat, hanem azt jelenti, hogy át kell gondolni egy pár dolgot. A kapcsolati dinamikát. Tehát ez nagyon fontos hozzátenni, hogy egyáltalán nem arról van itt szó, hogy így ez alapján így szelektáljuk a kapcsolatainkat és tisztogatunk, hanem át kell gondolni dolgokat. Tehát alapvetően erről beszélünk itt, hogy az átgondolásra való lehetőséget adják meg ezek a felismerések. Egy másik dolog, amit mondanék, ami ugyancsak egy jel lehet, az, hogy mondjuk a kommunikáció így trivializálódik. Tehát triviálisan mindennapivá válik, egyfajta ilyen robotpilóta üzemmódba kapcsol a kapcsolat, vagyis mindennapi dolgokat mondunk, visszatérő motivumokat használunk, tegyük fel akár párkapcsolatban is lesz, hogy akkor kihozza el a gyereket az óvodából, vagy hogy megvetted a tejet, vagy nem vetted meg a tejet. Tehát, és ennyi, tehát e fölött alig van valami. Szóval nincsenek új ingerek, új impulzusok a kapcsolatban. És egy utolsó dolog, ami szerintem sok mindenkinek feltűnik, még annak is, aki mondjuk a saját érzelmeire ritkában figyel, az az apátia. Tehát az, amikor már vita sincs, Azt ugye szokták mondani ezt pszichológus kollégák, hogy ha vita van egy emberi kapcsolaton belül, az mindig egyfajta irány, egy lehetőség a megjavulásra, vagy a javításra, hogy a dinamika átrendeződik, de hogyha már vita sincs, akkor viszont ez már az apátia időszaka, amikor tulajdonképpen már feladtuk, tehát már érzelmeket sem fektetünk bele, és már feladtuk bizonyos szinten. Úgyhogy azt is lehetne mondani paradox módon, hogy a harag még valamilyen kötődésnek a jele. De hogyha már az sincs, hogyha már harag sincs, akkor ez az úgysem érdekli jelenség, ez már akkor valószínűleg, hogy egy kiürült kapcsolatra utalhat. És hangsúlyozom itt az utalhat, mert mondom még egyszer, nagyon sok az egyéni változatosság odakint, tehát nem lehet általánosan ráhúzni ezt mindenre.
Melyik az a pont, amikor már nem a hűség, hanem inkább a megszokás, vagy épp a félelem tart bent minket?
Jó kérdés, ez nagyon jó kérdés, hát így, hogyha gyorsan elgondolkodok, akkor azt tudom mondani, hogy például a hűség az mindenképpen egy pozitív dolog, és hát ugye a mi kultúránkban az egyik legnagyobb érték a hűség. Persze vannak még kultúrák, ahol még nagyobb érték a hűség, például a Kelet-Ázsiában, de mondjuk, hogyha a párunk vagy a barátunk elveszti az állását, és depressziós lesz, tegyük fel, és mi mellette maradunk és kitartunk, mert ez egy átmeneti krízis, akkor azt lehet mondani, hogy a kapcsolatnak, a vele való kapcsolatnak az alapjai abszolút egészségesek. Viszont hogyha egy ilyen önsorsrontó megszokásról van szó, például a másik fél évek óta semmibe vesz, tiszteletlen velünk, vagy akár eszeágában sincs változtatni dolgokon, az már ugye nem hűség, hanem inkább félelem attól, hogy a saját határainkat meghúzzuk.
Záró befejező gondolatként még elmondjuk, megfogalmaznánk azt, hogy nem minden veszteség valódi veszteség, hiszen van, amit csak azért tartunk meg, mert már túl sokat adtunk érte, pedig lehet, hogy éppen az elengedés az, ami visszaadja a szabadságunkat. Hát, a múlt befektetéseit nem tudjuk megváltoztatni, de a jövőnkről és arról, hogy kivel, miben és hogyan élünk tovább, még mindig mi dönthetünk.
Pontosan így van, hogyha így elgondolkodom ezen, akkor az jut eszembe, hogy ez olyan, mint egy mérleg. Legalábbis nekem nagyon mérleg jellegűnek tűnik, hogy a múlt tányérjából nem tudunk kivenni súlyokat, a megtörtént dolgok, az elsüllyedt költségek ott maradnak. Tehát a mérlegnek az a része, a múlt része, az abból nem tudunk kivenni súlyokat. A jövő serpenyője viszont teljesen üres, tehát ott mi döntjük el, hogy mit teszünk bele holnap reggeltől. És hát ugye itt azt is hozzá kell tenni, az elengedés sosem azt jelenti, hogy megtagadjuk a múltat, vagy pedig az, hogy mit jelentett a másik nekünk, legyen az baráti kapcsolat, párkapcsolat, szakmai kapcsolat, akármi. Mert egyszerűen az elengedés az csak annak a beismerése, hogy a közös útunk eddig tartott, és mindkettőnknek van joga ahhoz, hogy a jövőbeli energiáit egy boldogabb életbe, vagy egy jövedelmezőbb életbe, vagy egy hasznosabb életbe fektesse, függően attól, hogy milyen kapcsolatról van szó.
Adjunktus úr, egy percben hogyan foglalná össze a mai beszélgetésünket?
Azt hiszem, hogy úgy foglalnám össze, hogy az elsüllyedt költségek jelen vannak mindannyiunk kapcsolataiban, rengeteg emberi kapcsolata van szinte mindenkinek, és érdemes néha racionálisan végig gondolni a kapcsolatainkat, érdemes ezt a mérleget felállítani, érdemes elgondolkodni arról, hogy mi az, amit reméltünk és remélünk, mi az, amit nyújtunk vagy nyújthatunk az emberi kapcsolatainkban, és érdemes tudatosabb szinten vizsgálni az emberi kapcsolatainkat, azért, mert végső soron az emberi kapcsolataink mi vagyunk. Tehát óriási jelentősége van egy emberi kapcsolatnak, hát akkor még többnek, arra, hogy hogyan éljük az életünket.
Tanár úr, szép lassan az összhang végéhez közeledünk, sajnos. Köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést, melyet tekintettel a beérkezett és a megmaradt kérdésekre egy hét múlva, tehát a jövő héten még folytatunk.
Valóban érdemes is talán folytatni, hiszen eddig arról beszéltünk, hogy ugye egyfajta diagnózist állítottunk fel, viszont joggal tevődhet fel a kérdés a kedves hallgatókban is, hogy mi a következő lépés. És hát Jövő héten arról beszélhetnénk, hogy hogyan mondjuk ki az elengedést, vagy hogyan foglalkozzunk az elengedés kérdésével. Megnézhetjük, hogy mi a különbség egy barátság, egy házasság lezárása között, mondjuk viselkedési közgazdaságtani szempontból, és ami a legfontosabb, mit kezdjünk a külvilággal, rokonokkal, és mondjuk közös barátokkal, akik mondjuk ítélkeznek néha fölöttünk, tehát ugye arról sem beszéltünk, hogy nagyon gyakran ezek a döntések nem egyéni döntések, hanem rengeteg hatás ér minket az ismerősök, barátok részéről. Úgyhogy erre hozunk majd konkrét példákat, tehát a hogyannal foglalkozunk, viselkedéskutatási, tehát viselkedési közgazdaságtani szempontból.
Így legyen, köszönjük szépen, kedves hallgatók, az összhang percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Seher László közgazdász pszichológus nevében is. További kellemes estét kívánunk, az összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.